Erős vár a mi Istenünk! Kedves testvérek, mai Isten tiszteletünk kezdetén Ekén evangélikus énekeskönyvünk 57-es számú énekét énekeljük. 57-es éneket az evangélikus énekeskönyvből. az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Mai Isten tiszteletünkön a 10-es számú liturgiát énekeljük. Evangélikus énekeskönyvünk 62. oldalán található a 10-es számú liturgia.
Igaz vagy, Uram, és igazságos a Te ítéleted. Cselekedjél velem a Te szereteted szerint. Teljes szívvel kereslek Téged, ne engedj el tévejednem parancsolataitól. Szívembe rejtem ígédet, hogy ne védkezzem ellened.
Dicsőség az Istennek, a magas mennyeknek, Fiúnak, Szentléleknek, mindörökké amen.
Egy az Isten, egy a közbenjáró is, Isten és az emberek között, az ember Krisztus Jézus, aki önmagát adta válságul mindenkiért. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreink. Isten színe előtt gondoljunk miatatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk! Vallom és bánom, érgalmas Istenem, hogy nem szerettelek Téged mindennél jobban. Embertársaimat sem szerettem, mint magamat. Légy hozzám kegyelmes, és teremts újjá érgalmaddal, hogy neved dicsőségére éljek, az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Amen.
Érgalmaz, Úr Isten, imádom én néked. Érgalmaz, Úr Isten,
testvéreim, Istenünk megkönnyörült mi rajtunk. És Jézus Krisztust azért küldte a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Dicsőség a magasságban Istennek, békesség.
Hagyjuk meg fejünket, imádkozzunk. Mindenható Isten, áldásoddal építsd egyházadat, hogy a békesség és a szeretet köteléke egyesítse minket egy testi és egy léleki, elhívásunk egy reménységben, a Te végtelen isteni szeretetedben, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel uralkodik, örökkön örökké. Amen.
Amen.
Hallgassa meg a gyülekezet a mai vasárnap, a Szent Háromság ünnepe utáni 7. vasárnap oltár előtti felolvasásunk kérdő kihív, amelyet megírva találunk Pál levelében, az Efezusiakhoz írt levélben, a 4. résztől, az 1. versétől, a 6. versét. Kérlek tehát idekezz én, aki fogója vagyok az Úrért, éljetek méltón ahhoz az elhíváshoz, amelyet elhivatottságban teljes alázatossággal, szelítséggel és türelemmel viseljétek el egymás szeretetét. Igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékével, egy a test és egy a lélek, amint hogy a reménységre kapott elhívást is egy az Úr, egy a hit, egy a keresség, egy az Istene, az Atya mindennek, ő van mindenek felett, és mindenek által, és mindenekben. Magasztaljuk tovább a Szent Háromság egy igaz Isten, és mondjuk el az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, honnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Isten tiszteletünk folytatásaként énekeljük a 443-as számú éneket, készülve az ige hirdetésre. 443-as énekkel folytassuk Isten tiszteletünket. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, vasárnapunk ige hirdetési alapigéjét, úgy, hogy írva találjuk Lukács evangéliumában, annak 14. fejezetében, az első verstől a 11. a következőképpen. Isten igéjét Lukács evangéliumából olvasom a 14. fejezet első versétől. Így szól Isten igéje. Amikor egyszer szombaton bement a farizeusok egyik vezetőjének a házába ebédelni, azok figyelték őt. Íme ott egy vízkóros ember került elébe. Ekkor Jézus megkérdezte a törvénytudóktól és a farizeusoktól. Szabad-e szombaton gyógyítani, vagy nem? De ők hallgattak. Erre kézen fogta a beteget, meggyógyította és elbocsátotta. Hozzájuk pedig így szólt. Vajon, ha közületek valakinek a fia vagy ökre szombaton esik a kútba, nem húzza-e ki azonnal? Nem tudtak erre mit felelni. Azután egy példázatot mondott a meghívottaknak, amikor észrevette, hogyan válogatják a főhelyeket. Ha valaki meghív lakodalomba, ne ülj a főhelyre, mert lehet, hogy nálad érdemesen embert is meghívott. És ha oda megy hozzád, aki meghívott téged is, meg őt is, és így szól, engedd át neki a helyet, akkor szégyen szemre az utolsó helyre fogsz ülni. Hanem ha meghívnak, menj el, ülj le az utolsó helyre, hogy amikor jön az, aki meghívott, így szóljon hozzád. Barátom, ülj feljebb, és akkor becsületed lesz minden asztaltársad előtt. Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik. Aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvérek, nem tudom, mennyire volt visszás a helyzet ott Dél-Olaszországban, Szicíliában, amikor a maffia vezetők mentek a misékre, Isten tiszteletekre, és ott alapvetően gyógytak és áldoztak, azon közben pedig az embereik éppen egy családot öltek meg, raboltak ki, vagy tettek semmivé, lőttek szét házakat, meg autókat. De filmekben és könyvekben, ahogy erről mi értesülhetünk itt a világnak ezen a táján, nagyon biztosnak tűnt ez a helyzet. Miközben ők a vallásos cselekedeteiket végzik, és ájtatosan járulnak az Úr asztalához, azon közben az embereik, azok, akiket ők megbíztak, azok meg embereket ölnek meg, embereket rabolnak ki, vagy éppen semmisítenek meg. Képmutatásnak ez a csúcsa, a képmutatás így csúcsosodik egy embernek az életében, hogy amiket egyébként a világban cselekszik, meg amit végre akar hajtani, az nem jelenik meg az ábrázatában, hanem egy vallásos, egy ájtatos kép jelenik meg, miközben ez a rettentő nagy gazemberség ott van az életében. Hát igényben Jézus Krisztus ezt a képmutatást leplezi le, ha nem is ilyen nyilvánvaló mafiózók voltak ezek a farizeusok, írástudók, akik ebben az igényben szerepelnek, de ugyanez a képmutatás megvolt az életükben, és szerette volna Jézus Krisztus leleplezni ezt ő előttük, és természetesen szeretné Isten leleplezni a mi képmutatásunkat is. Hogyan vagyunk mi itt, hogyan vagyunk mi az Isten előtt, és egyébként mi van a szívünkben elrejtve, és mi van a cselekedeteink mögött, a szándékainkban. Isten ezt szeretné leleplezni, és szeretné világosságra hozni mindannyiunk előtt. Képmutatókkal persze nem jó találkozni, ahogy ebben a felolvasott igeszak az első versében is látjuk, és Jézus Krisztus meghívja a farizeus a házába ebédelni, meghívja a vendégnek, és közben azt látjuk, itt az első versnek a vége tájékán, hogy azok pedig figyelték őt. Hát elég kényelmetlen lehet úgy együtt ebédelni, hogy közben a szúró tekintetek figyelik, hogy mihez nyúl, hogy nyúl, mit mond, hogyan viselkedik, mert le akarják leplezni, mert egyébként mögé akarnak látni, mi kísérő valójában. Tehát elmegy ebédelni ez a családhoz, de ott nem az történik, ami egyébként egy ebédelésnek a célja lenne, hogy egyenek finom ételeket, csillapítsák az éhségüket, barátkozzanak a finom ételek fogyasztása közben, jobban megismerjék egymást, jobban megismerjék egymásnak a gondolatait, a háziak pedig ki tudják mutatni a vendégszeretetüket a meghívottak felé, hanem azt olvassuk, hogy ezek ott figyelték őt. Ezek le akarták ott leplezni. Ezek nem együtt akartak étkezni vele, nem akarták megismerni, hanem le akarták leplezni. Nagyon kínos lehet így részt venni egy közösségben, hogyha az ember tudja, hogy most figyelik és azt várják, hogy mikor vét valamit, és abban a pillanatban lecsapnak rá, leleplezik abban a pillanatban, ki akarják nyílni. Tehát nem mindegy, hogy mit szólsz, mit teszel, hogyan vagy közöttük. Jézus egy farizeus házában van, ahol a zsidók vallási előség a hétköznapokban is megjelenik. Tehát alapvetően nem olyan emberekkel találkozik Jézus, akik csak vasárnapok, illetve szombatnapokon, az ünnepnapon mennek az Isten közelébe, hanem farizeusokkal, írástudókkal van együtt, akik a hétköznapokban is meg akarják élni. De nem, hogy csak meg akarják élni, hanem be is akarják tartatni másokkal is. Akik a közelükbe kerülnek, be akarják tartatni a vallási előírásokat, úgy szeretnének élni, ahogy az Istennek a törvény azt megadta. És most egyébként ráadásul most itt szombaton is vannak együtt, az Úr napján, akkor, amikor az Istennek a tisztelete, Isten dicsőítése, az Isten teremtésének a megünneplése zajlik. És Jézust mérlegre szeretnék tenni ezen a napon. Érdekes, ebben az igében is előjön, de Szentírásban több helyen látjuk azt, hogy a lakomák közelében mindenütt ott vannak a magukról gondoskodni nem tudók. Ott vannak a koldusok, ott vannak a rászorultak, ott vannak a csonkák, bonkák. Ebben a közösségben is látunk egy ilyen csonkabonkát, egy ilyen rászorultat, egy elesettet, aki magáról nem tud gondoskodni. Ez az ember egy vízkóros ember. Gazdag és Lázár példázatából ismerhetjük azt, hogy a gazdag asztaláról szeretne egy koldus enni. De nem jut az asztalról, kutyák nyalják a sebei. Ez az ember magáról nem tud gondoskodni, a gazdag embernek ott van a nagy lakomája, és úgy gondolja, hogy neki is juthatna abból, mint egyébként bizonyára errefelés, de még ott a 60-as, 70-es években, ott Karcagon is, meg falvak, amerre jártam, laktam, mindenütt láttam olyat, hogy amikor voltak a lakomák, a lagzis lakomák, akkor a szomszédokat felsorakoztak. És úgy nézegették. Kicsit furcsának is tűnt az, hogy miközben odabent falatoznak az emberek, a kerítésnél meg ott állnak kint emberek, aztán nézik. És aztán persze a háziak előbb-utóbb fogtak egy tálat, és akkor kivitték, körbe kínálták az embereket. Hol mi volt a szokás, volt, ahol csak süteménye volt, ahol még húst is vittek ki a ácsorgó embereknek. Tehát valahogy így voltak itt a zsidók körül is ezek a rászorult emberek, akiknek egyébként nem jutott volna ilyen étel az asztalára, ezért elmentek is az ilyen ebédeknél, megálltak és nézték, hogy esznek az emberek, és hát előbb-utóbb aztán majd csak kaptak belőle. Na most Jézus találkozik, vagy észreveszi ezt a vízkórost, és oda középre húzza. Szóval a vízkóros, most nem akarok itt nagy előadást tartani, mert hát nem is ismerem ezt a betegséget annyira, de nyilván ismerünk olyan ödémás embereket, akik a testükben hordozzák azt a vizet, amit egyébként le kellene ereszteni, hogy a szervezetükből testüregeket kitölti. Ez de van, amikor a fejében vízkóros, és akkor egy ilyen megnőtt fejű emberről beszélünk, és természetesen már szellemi fogyatékosság is mutatkozik. Majd Timivel megbeszéljük ezt Isten tisztelet végén, hogy is néz ez ki pontosan. De maradjunk ennyiben, hogy a vízkorosságnak vannak ilyen megjelenései. Tehát alapvetően nem tud az ember magáról gondoskodni, ha esetleg tényleg az agya körül volt ez a probléma, akkor szellemileg is fogyatékos volt. És ezt az embert középre húzza Jézus Krisztus, ezzel az emberrel neki dolga van. És megkérdezi ezeket a vallási előírásokat betartó embereket, hogy na most ti hogy látjátok ezt? Itt vagyunk szombaton, amikor alapvetően nem szabad dolgozni, amikor nincs a munkának helye. Most mit gondoltok ti? Szabad meggyógyítani egy ilyen embert? Egy ilyen magára gondoskodni nem tudó embert vissza lehet hozni a magára való gondoskodásba? Rehabilitálni lehet egy ilyen embert szerintetek szombaton? És akkor persze hüledeznek a zsidók, mit lehet erre mondani, hogy nehogy ők is lelepleződjenek. És hát persze Jézus Krisztus meggyógyítja ott közöttük. Meg tudta volna Jézus Krisztus gyógyítani ezt az embert másnap is? Veszített volna sokat ez az ember, ha másnap gyógyul meg? Tehát nem a szombatnapon. Elképzelhető, hogy nem halt volna bele még ez az ember, ha egy napot vár vele Jézus Krisztus. De Jézusnak nem az volt a célja, hogy ezt az embert alapvetően meggyógyítsa, hanem hogy bemutassa az embereknek azt, hogy amit ti gondoltok, hogy előírás szerint megcselekedtek mindent, ami az Isten szerint van, meg azt mondom nektek, hogy én meg életet tudok adni embereknek. És melyik a fontosabb? Az, hogy megtartsatok egy vallási előírás sorozatot, vagy az, hogy az embereknek életük legyen. és ez az ember, ez a 10 koros ember visszajött a magáról való gondoskodásra. Vagy az ember újra tudott magáról gondoskodni. Rendbe jött az élete. Szabad-e szombaton visszahozni embereket a normális életbe? Szabad-e életet adni az embereknek szombaton? Óriási kérdés. Nyilván kényes kérdés volt ez azok között, az emberek között, akik kegyesen elfalatozgattak ott egymás között, és kegyes dolgokról kívántak beszélgetni, és egyszer csak előállnak egy ilyen dologgal, ami fölbojdítja a lelküket. És nagyon sokszor ilyen lélekfölbojdító dolgok jönnek a keresztény emberek életébe, és akik úgy megszokták az életüket, hogy miért berendezik a saját maguk rendje szerint, és egyszer csak hoz az Isten valamit, ami megbotránkoztató abban a kegyes életben. És az a megbotránkoztató sokszor kilendíti az embert abból, amit egyébként megszokott, amit bejáratott, ami már jön önmagától is, nem kell különösebben gondolkozni sem rajta, mert el szeretne az Isten gondolkoztatni bennünket. Mert az Isten újra át szeretné értékeltetni, hogy azok a bástyák, amiket te fölállítottál a magad rendje szerint, azok megállják ki a helyüket. Vagy le kell bontani ezeket a bástyákat, és újra kell építeni. Mert már elszakadtál a bástya építés közben attól, aki egyébként a bástyának az alapjait annak idején lerakta. Tehát a kegyesen falatozó emberek egyszer csak találkoznak egy ellehetetlenült ember életével, és ott az a kérdés, hogy rendbe lehet-e ezt tenni, helyre lehet-e hozni, szabad-e egyáltalán ezekkel a testi problémákkal foglalkozni ilyenkor. Látjuk egyébként a Szentírás összefüggéséből a leírt történetekből, hogy Jézus Krisztusnak nem az volt a célja, hogy az eföld életünket még egy kicsit meghosszabbítsa, vagy az eföld életünket egy picit úgy még rendbe tegye, hogy akkor ne betegen éljük le a maradék életünket, hanem akkor egészségesen. Hogy a leprásodok megtisztuljanak, és akkor ne leprásan halljanak meg, hanem még egy kicsit legyenek tiszták, visszakerülnek a családjukhoz. Hanem ennek mindig az volt a célja Jézus Krisztus szemszögéből, hogy bemutassa azt, hogy benne Isten erők működnek. Tehát ő fölött áll az evilági törvényeknek, az evilági rendnek. Ő helyre tud billenteni tönkrement életeket. De a végső célja Jézus Krisztusnak mindig ki is mondta egyébként, ezt nem mondjátok senkinek, mert nem ez a cél. A végső cél az, hogy az örök életre fölkészítse az embereket, hogy elkészítse az örök életre vezető utat. És az emberek számára ezt világossá tegye. Persze ebben a földi létben kell élned egy ideig, de egyébként a fő cél az, hogy az örök élet a tiéd legyen. Én azért jöttem, mondja Jézus Krisztus, hogy én megbékítselek téged az atyával. Én azért jöttem, hogy az Istentől elszakadt életedet rendbe tegyem. Visszakanyarítsam oda az Istenhez. Persze ez nem volt olyan könnyű, hogy csak egy kanyart veszünk, hanem Jézus Krisztusnak ezért meg kellett halnia. Jézus Krisztusnak föl kellett áldoztatnia azért, hogy az ember meg tudjon békülni az Istennel. Hogy amit az Isten elkészített, hogy ő békességet szeretne, azért Jézus Krisztusnak kellett meghalni, az ember oda kerüljön hozzá. Tehát Jézus eljött a bűneink bocsánatára, hogy az elszakítottságunkat az Istentől azt legyőzze, újra összehozzon bennünket, és az örök életre vezető útnak a lehetőségét megmutassa az emberek számára. És ezek megvannak, akkor ráadásul sok minden megadatik majd neked ebben a maradék időszakban, ebben az 50-60-70-80, kinek mennyi adatik időszakban. Keressétek először Isten országát, annak igazságát, és mindezek ráadásul megadatnak néktek, ami egyébként az étkezés, az a ruházathoz, vagy a lakhatáshoz kell. De először arról van szó, hogy térjetek meg, fogadjátok be Krisztust, és keressétek az Isten országát, annak igazságát, és annak az majd ráadásul megadatik nektek. Jézus ezért jött, ezt szeretné megmutatni az embereknek, ezt szerette volna megmutatni az embereknek. A farizeusok és írástudók a szombati falatozásban pedig ők a maguk vallásos életét szerették volna megélni. Mint ahogy sokszor keresztények is a vasárnap istentiszteletben maguk vallásosságát szeretnék megélni. Nehogy valami fölzaklasson bennünket, nehogy valaki valami kizakkentsen a hétköznapi életünkből, amit mi szépen beéltünk, úgy szeretnénk leélni ezt. Magunk előtt is, meg egyébként a külvilág előtt. És amikor végigmegyünk, akkor mondják, hogy igen, ezek komoly evangélikus emberek, akik az életüket Isten szerint élik meg. De Jézus meg szeretne bennünket kibillenteni ebből a helyzetből. Szeretné újra megvizsgálni az életednek az alapját, hogy mihez igazítod magadat. mihez igazítod az életedet. Szeretne sokkolni egy kicsit. Hogy ez a sok hatás kibillentsen abból, amiben benne vagy. És olyan jó látni azokat az embereket, akik ilyen sok hatással aztán megújulnak. És újra az a régi Isten szeretet lesz a szívében, amit akkor tapasztalt meg, amikor az életét rendbe tette. De ami egy kicsit meghomályosult már az évek alatt. Mert sok minden történt, sok mindent berendezett az ember, sok mindent lefixált, tornyokat, bástyákat felépítette, és úgy gondolja, hogy az akkor rendben van. És hát ilyenkor jön Jézus Krisztus, és akkor hozza ezt a sokkoló hatást, amikor odaállít egy embert, és azon az emberen szemlélteti azt, hogy mi a fontos Jézus Krisztus szerint az ember életében. Az emberek hagyományokat követve, a tradícióikat megélve, emberi bölcsességekre alapozva elfelejtik azt, hogy Isten mibe is indított el őket. Elfelejtik azt, hogy Isten mit is szeretne megvalósítani az emberek életébe. Elfelejtik a legfontosabbat, hogy az Isten megtérésre hív bennünket. Megtérésre hív, és örök élet reménységét akarja a szívedbe helyezni az újjászületés által. Mai igényben is ezt a kontrasztot állítja ott a zsidók elé, de természetesen mi elénk is. Hogy itt van az ember, szabad-e meggyógyítani? Ha azt mondod, hogy nem szabad, akkor mit csinálsz akkor, amikor beleesik az ökröd, vagy a szamarad, a Károlyi fordítás szerint, itt ebben a fordításban fiat ír, hogy valakinek a fia vagy ökre szombaton beleesik. Érdekes, hogy a régi fordításokban szamár van a fiú helyett, nem tudom miért, milyen alapon kerülhetett a szamár helyére a fiú, de biztos megvan ennek a kortörténeti magyarázata, meg tudnák indokolni teológusok, hogy miért, de mindegy, ha csak szamarat és ökröt veszünk is, ha fiat vagy ökröt veszünk is, ugyanerről van szó, hogy akár ha a fiam, az, aki az örökösöm, az, aki az időskoromban a gyámolító, beleesik a reménységem, beleesik a kútba, hát nem szedem ki. Vagy az ökröm, vagy a szamaram, ami a megélhetésemet adja, a gazdálkodásomnak az alapját adja, és beleesik a kútba, hát hogy ne emelném ki szombaton? Hát ettől függ az, hogy meg tudom-e művelni a földem, hogy lesz-e mit ennem? Hát persze, hogy kiemelem. És akkor ott van az a vízkoros ember kontrasztól állít, hogy ezt az embert meghagynád abban a helyzetben, ahogy van. Te a magad javát nézve szombaton fölrúgnád a nem dolgozásnak a törvényét, vagy a pihenésnek a törvényét. De azért, hogy a másik embernek élete legyen, azért nem rúgnád föl. Tehát ilyen kontrasztot állítod a Jézus Krisztus a zsidók elé, hogy észrevegyék azt, hogy a föld élet nagyon fontos, de az örökké valóság még fontosabb. A föld életben való boldogulás egy nagyon fontos eleme az ember életének, de sokkal fontosabb az örökké valóság. És ha mérlegre tesszük, akkor a második, az örökké valóságra való felkészülés, az örökké valóságon való lét az ember számára a legfontosabb. Az Istennel valóit. És akkor lesz egyébként teljessé ez a föld is. És amikor Jézus Krisztus erre az örökké valóságra teszi a hangsúlyt, akkor azt mondja, hogy ti pedig ezt elvetitek. Elvetitek. És a mai egyházban is egyébként, a mai akár evangélikus, református, vagy katolikus egyházban is, ha vannak ébredési mozgalmak, vagy olyan mozgalmak, akik erre teszik hangsúlyt, hogy megtérés, újjászületés, akkor azt mondják, ez kegyességi irány. És nem azt mondják, hogy hát ez az alapja, ez a központja, hát Jézus ezért jött. Hanem azt mondják, hogy vannak emberek, akik ezt fontosnak tartják, és vannak, ahol megtűrik, vannak, ahol kizárják, vannak, ahol háttérbe szorítják, de mindenképpen egyféle kegyességként állítják be azt, hogy valaki az örök életre teszi a hangsúlyt Jézus Krisztus megváltására, a megtérés és az újjászületésre. Mert az emberek úgy gondolják, a mai egyházban is, hogy hát azok az egyházi cselekedetek, amelyek az egyházban vannak, mint például a keresztség, vagy például a házasság megáldása, vagy az Isten tiszteleteknek az ige hirdetései, az ott elhangzó áldások, és stb. Az embernek elég ahhoz, hogy, hogy az Istenhez találjon, és az Istennél megmaradjon. És ez nekünk nem kell, hogy ettől mélyebbre menjünk, nem kell, hogy kizökkentsen valami ebben, nem kell, hogy sokkoljon valami bennünket félre, hanem maradjunk meg ebben. És ha megkereszteltettél, akkor ma ott vagy az Isten közelében. Ha még ráadásul el is mész az Isten tiszteletre, akkor meg már te vagy a csúcsa a kereszténységnek, akkor már te áldozatot hozol az Istennek, és akkor minden rendben van. Ha valaki meg azt mondja, hogy szükséges nektek, megtérnetek. Szükséges nektek újonnan születnetek. És igyekezzetek bemenni, mert ha nem mentek, akkor az örök halálban maradtok. Akkor azt mondják, hogy ez egy olyan kegyesség, amely egyébként nem az evangélikus egyházhoz, alaptanításához tartozó kegyesség irányzat. De hát így van ez egyébként a katolikusoknál is, meg a reformátusoknál is, ott is vannak olyan irányzatok, amelyeket eltűrnek, vagy megtűrnek az egyházon belül. Pedig hát ez lenne az alapja. Jézus ezért jött. És ha ezt elfelejtitek, akkor ugyanolyan lesztek, ugyanolyan képmutatók lesztek, mint a farizeusok, írástudók, mikor Jézus Krisztus ott van közöttük, vagy olyanok, mint a mafiózók, akik egyébként teljes nyugalommal kinyírnak családokat, miközben ők az Úr szentestét veszik, a vérét nem mert, hogy katolikus szertartás szerint, de áldoznak halálnyugalommal. És azt gondolják, hogy minden rendben van. Ez most egy nagyon szélsőséges megnyilvánulás, de egyébként ugyanerről van szó. Hogy megtűr az ember életében olyasmit, ami azonos a gyilkossággal, a hazugsággal, a paráznassággal, Isten káromlása, meg bűn között nincs különbség. Jézus pedig azt mondja, hogy engedjétek, hogy az életeteket megújítsam. Engedjétek, hogy kézbe vegyem az életeteket. Hogy a vízkórosként életét megélni nem tud ember, újra meg tudja élni az életét. A teljesen tönkrement életedet szeretném kézbe venni, mondja Jézus Krisztus. Szeretném megformálni. És nem csak azért, hogy ezen a földön aztán még egy kicsit boldogabb legyél, még egy kicsit nagyobb békességed legyen, hanem azért, mert az örök életre készítelek fel. És amikor az emberek azon gondolkodnak, hogy megtérjek, ne térjek, akkor mindig az e földi életnek a mérlegelését teszik, hogy mit veszítek, mit nyerek, megtérjek, ne térjek, elengedjem, ne engedjem. De amikor az Isten világossá teszi az örökkévaló létet, amelybe téged hív, akkor az ember nem gondolkodik, akkor mindent odaad. Hát persze. Hát mit jelent ez az 50-60 év, amit itt töltök a Földön? Hát semmit, ahhoz az örökké valósághoz képest. Tehát engedjétek, hogy Jézus Krisztus kezébe vegye az életeteket, hogy napvilágra kerüljenek azok a bűnök, amelyek elválasztanak tőle. Hogy napvilágra kerüljenek azok a megszokások, azok a tradíciók, azok a bástyák, amiket fölépítettél, amiket fixáltál, hogy aztán azok leromboltathassanak, és aztán a bűneitek bocsánatát véve fölragyoghasson néktek a Krisztus. Ami nem ragyogott föl itt a zsidóknak, mert ők úgy voltak ott, hogy most figyeljük. Mit mond jól? Mit mond rosszul? Hol tudunk lecsapni rá? Hol tudjuk kikezdeni? Az ilyen lelkület rettenetesen nehezen találja meg az Isten felé vezető utat. Az, amikor az ember engedi, Uram, itt vagyok, és tégy rendet bennem. Szedj ki belőle az életemből, amit akarsz. És tegyél bele, amit akarsz. Mert én téged akarok követni, téged szeretnélek dicsőíteni. Én e földi létemben téged szeretnélek dicsőíteni, és ott pedig veled szeretnék majd az örökké valóságban lenni. Engedjétek tehát, hogy Isten megbocsássa a bűneiteket. Jézus Krisztus által. Fölragyogjon néktek a Krisztus. És a megváltás számotokra világos lehessen. És aztán beszél Jézus Krisztus még egy másik témáról is, amikor aki magát fölmagasztalja, az megaláztatik, aki magát megalázza, az fölmagasztaltatik, aki magát fölmagasztalja, az megaláztatik. A főhelyek keresésével kapcsolatban ugyanerről van szó, hogy az ember magát hová teszi, mit gondol magáról. Most itt reggel Zsuzsika nénivel beszélgettünk néhányszor, és mondta, hogy régen látott már, és tényleg két vasárnap is nem voltam egyfolytában. És múlt vasárnap a Sarettának az ünnepségén voltunk, ahol a Sztanevics András lelkész barátom hívott, és hát szombaton is volt egy előadás, amit kért tőlem, meg vasárnap is ott voltunk az ünnepségen, és ott történt az egyik eset, hogy az egyik házaspár férfi tagja hátul ült le valahol a a lóczákra, a felesége tolmácsolta a német vendégeket, és akkor kiderült, hogy a neve ott volt az egyik széken, és feleségem vette észre, hogy ott van a neve a széken, és mondta, hogy menjek már hátra, és szóljak az Olinak, hogy jöjjön előre, és tényleg hátra kellett menni a sátornak a legvégébe, és mondtam az Olinak, hogy gyere Zoli, mert egy elkészített hely van ott számodra. És akkor nem akart jönni, hogy jó, hogy neki itt is mondta, hát nekem is jó lenne, hogyha itt maradnál, vagy én is maradhatnék itt, de hát ott van egy hely a számodra. És aztán följött velem, és akkor leült a helyére. Persze sokan megnézték, hogy most mi történik itt, hogy hátra megyek, azt egy embert ott előre viszek. De ugyanerről van szó ebben az igében, és aki magát fölmagasztolja, beül előre ott a szék, és akkor szólnak, hogy nem, ez itt egy névvel ellátott hely, ez nem a te helyed, menjél hátra. És hogyha már nincs hely ott előrébb, akkor valóban hátra kell neki jönni. Nem csak ez a lelkiélmény volt ezen a alkalmon, de ez is alapvetően egy igét jutatott az eszembe, és a mennyek országát jutatta eszembe ezzel kapcsolatban is. Minden esetre ezt mondja Jézus Krisztus, aki magáról többet gondol, aki magába fölépített valamit, és azt gondolja, hogy az megáll, az akkor majd meg fog aláztatni. Aki pedig megalázza magát, és azt mondja, hogy az én szívemben igazából üres hely van, hogy Krisztus munkálkodjék benne, és nem én számítok, hanem a bennem munkálkodó Krisztus, azt pedig fölmagasztaltatik a végére. És Isten erre hív bennünket, hogy fölmagasztaltassunk. És az a fölmagasztaltatás az örök élet, amit elkészített számunkra. És amely mindenki számára lehetséges. Csak az a kérdés, engeded-e, hogy Isten leleplezzen valamilyen sok hatás hatására, valamilyen kizökkentő élethelyzet hatására, de észrevett, hogy kicsoda ő. És észrevett, hogy miért jött, és mit szeretne az életedben megvalósítani. És akkor tiéd lesz az, amit elkészített számodra. Amen. Csendesedjünk el. Mennyei Atyánk, köszönjük néked, hogy te hatalmas Isten vagy, és körbeleled az egész földet, ismersz bennünket név szerint, ismered az életünk nyomorúságait, ismered a kérdéseinket, meg a kétségeinket is. És ezért tudjuk, Urunk, hogy te tudod helyre tenni a mi életünket egyen-egyenként is. Így tesszük eléved, Urunk, tönkrement életünket, tőled elszakadt életünket, a tőled elfordult, a kisiklott, kizökkent életünket. Szeretnénk a te kezedbe tenni, Urunk, hogy helyrehozz, helyreted, mint azt a vízkórost is újra élhető életté tetted, úgy rehabilitálj bennünket is, úgy tedd helyre hívő életünket, vagy úgy hívj magadhoz, és formálj új lélekké életté a te dicsőségedre, Urunk. Köszönjük néked, hogy még itt a földi életünkben kívánságok, hívságok, bűn közepette éljük az életünket, tudhatjuk, hogy te kegyelmes Isten vagy, és lehajolsz hozzánk, lehajolsz minden bűnbánó szívű gyermekedhez, és fölemeled. Ebben a reményben tesszük eléd, Urunk, életünket, és vágyjuk azt, amit elkészítettél számunkra ott az örökké valóságban. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon Zsuzsika néni, sajnos megint nem leszek. Esperes úr hívott meg egy szolgálatra, házassági vasárnapot tartanak, és kérte, hogy menjek el. Melik Misi fog helyettesíteni, de Melik Mihály fog következő vasárnapon szolgálni, és természetesen úrvacsorai közösség is ugyanúgy lesz. De Esperes úr kérte, hogy még tavasszal kérte valamikor, hogy majd rendeznek egy ilyet, és akkor mondtam, hogy el tudunk menni. Nem gondoltam, hogy ilyen zsúfolt időszakban lesz majd ez. Kérem a testvéreket, hogy hordozzák imádságban Melik Mihály szolgálatát is itt, meg a milyenket is majd ott Mandabokorban. És következő vasárnapon délután pedig görög szálláson lesz egy gyülekezeti délután, ahol viszont az Esperes úrék fognak szolgálni a görög szállási közösségi házunkban az ifjúságukkal, akik szeretnének jönni, készüljenek úgy, hogy szombaton, bocsánat, vasárnap 3-án együtt, 4-én együtt lehetünk ott is görög szálláson. Hétközi alkalmakat hirdetem. 17 órakor hétfőn asszonykör lesz itt a gyülekezeti központban, kedden 9 órától babamama kör, 17 órától pedig biblióra itt a gyülekezeti központban. Október 1-én csütörtökön sport délután tartanak a fiatalokat a vasepályán. Kérem a testvéreket, hogy küldjék a fiatalokat, hadd legyenek együtt, kicsit mozogjanak, és Isten igéje mellett is együtt lehessenek, illetve pénteken is lesz ifjúsági óra. Ez mind benne van a bulletinben, a hírlevélben, amit készhez kaptak a testvérek, tehát akik szeretnének valamelyik alkalom jönni, ezt megnézhetik majd otthon is a hírlevélből. Távolabbi programjaink, vagy programok, 3-án szombaton, ez nincs benne a hírlevélben, pedagógus csendes napot szervezünk az Egyház megyében, akik gyermekek közötti munkával, oktatással foglalkoznak, lehetnek óvópedagógusok, pedagógiának különböző területén dolgozó emberek, de egyébként gyermekmunkásokat is hív az Egyház megye erre az alkalomra. Az Emmausban lesz megrendezve október 3-án, 9 órától 16 óráig. Ebéd is lesz, akik szeretnének jönni, bátran jöjjenek, az Emmaus szeretettel várja, az Emmausban szeretettel várja a pedagógus testvéreket az Egyház megye. Október 31-én 14 órától egy reformációi ünnepséget tartunk a gyülekezetben a református egyházzal. Ez az első alkalom, hogy a helyi református gyülekezettel egy közös alkalmat szervezünk. Lelkész úrral tárgyaltunk erről, és a református gyülekezet is örömmel jön ide hozzánk, igen.
Nem ezzel kapcsolatos, csak majd utána.
Ja? Jó, persze. Tehát a reformáció ünnepén meghívtuk, vagy megkérdeztük a református Esperes urat, Gál Sándort, ő nem ér rá szolgálni, úgyhogy az evangélikus Esperes urat hívtuk meg, Zsarnai Krisztián szolgál majd ezen az alkalmon közöttünk, de kis csoportos beszélgetéseket is szeretnénk megvalósítani, hogy vegyesen a két gyülekezetnek a tagjai azokat a reformációi gondolatokat, amelyek máig érvényesek, azok hogyan érvényesülnek a gyülekezeteink életébe. Természetesen sok énekléssel, énekszolgálattal együtt tartjuk ezt az alkalmat. Akik szívesen sütnek erre az alkalomra egy süteményt, akkor teja mellett egy süteményt is el tudunk fogyasztani, ott valahol a 2 órától, mondjuk este 7 óráig tartó alkalomnak a derekán. Ezek a gyülekezet környékén lévő programok, távolabbi programok, már fizikailag, tehát helyileg távolabbi programok. Budapesten lesz az országos evangelizáció október 10-én. Erre nézve plakátot találnak a testvérek itt a gyülekezetben, illetve október 11-től lesz férfi csendes hét, november 1-től női csendes hét. Biblia tanulmányozó hét pedig november 8-ától Biatorbágyon. Akik szeretnének erre eljutni, bár a helyek, bocsánat, a hetek nagyobb részben vannak telve, de várakozó listára még talán lehet jelentkezni, szóljanak, segítünk, de internetes honlapon föl lehet jelentkezni ezekre az oldalakra. a szociális földprogram keretében különböző termények jöttek majd a gyülekezetbe, most éppen alma és körte van, 100 forint kilója Jonathan almának és finom körtének, akik szeretnének belőle vásárolni, Isten tisztelt végén ezt megtehetik ott a ruhatárba, ugye? Ott lehet sorakozni és ezeket megnézni, illetve megkóstolni. Ugyanezzel kapcsolatos, hogyha valaki tud hozni otthonról elhasznált tejfölös poharakat, tehát nem tele tejföllel, hanem üresen, mert hogy a palánta neveléshez ezt tudnánk használni a gyülekezet szociális földprogramjában. Mindegy, hogy hány darabot, amennyit tudnak a testvérek, bátran hozzák el, mert ha sokan hoznak keveset, akkor sok lesz abból. Még annyit az előző időszakról, nem voltam itthon tényleg, most két vasárnap egymás után, az egyiket ezt Torockon töltöttük, amiről elképzelhető, hogy a testvérek már hallottak, de internetre tettünk föl képeket, ahol nagyon szép helyeket láthattunk, meg a közösségben is erősödhettünk, akik ott együtt voltunk. Reménységem az, hogy egyszer egy nagyobb gyülekezeti közösséggel is ki tudunk látogatni, főleg, hogyha az az atyafia, aki ott vendégül látott bennünket, vagy gardírozott bennünket, fölépíti azt a házát, amit tervez, hogy egy ilyen 40-50 fős panziót szeretne ott létrehozni, akkor meglátogatnánk, mert nagyon szép helyeken jártunk, és ezen kívül még nagyon sok szép hely van Erdélyben, és természetesen közösségben is lehet épülni ezeken az alkalmakon. A másik pedig a Saretta otthon építette föl az új házát, és ennek az új háznak a szentelése volt, amire Stanevics András lelkész barátom meghívott, és itt is jártak azok a német testvérek, akik kapcsolatban állnak a Sarettával, és az új ház építésében is részt vettek hathatós anyagi támogatással is. Mert ez az épület egyébként úgy kimondani is soknak tűnik, hogy több mint 1 milliárd forintba került a telek és a ház építése. Tehát nagyságrendekkel nagyobb dolgokról van szó, mint amit mi átélünk errefelé. Nagyon sokan Berlintől bajorországi több diakónia és missziói csoport volt jelen, nagyon sok támogatást hoztak. Egy csoport itt nálunk is járt, szétnézett itt a gyülekezetben, a cigány missziónkat is megnézte, nagy szeretettel gondolnak ránk, mindig akkor találkoztunk ezeken az alkalmakon, nagy örömmel üdvözöltek bennünket, meg öleltek át. Nagyon kellemes együttlét volt, sokan voltak mondom Németországból, de Magyarországból is már vasárnap is az Isten tiszteleten pedig valóban az Istennek való hálaadás lehetett jelen. Együtt lehetünk ott a közösségben, és azokat a vendégeket, akiket Andrásékot meghívtak, mint egy házigazda, nekünk is gardíroznunk kellett, és közöttük lehetünk. Jó volt együtt lenni velük, hallottam, hogy az itteni Isten tisztelet is áldott volt. Hordozzuk ezeket a testvér kapcsolatokat imádságos szeretetben, mind a diakónia területén, mind a szociális munka területén, és mind a misszió területén. Isten végezhesse rajtunk keresztül a munkáját. Tehát ezek az alkalmak voltak itt mögöttünk. Reménység szerint sok hasonló alkalom lesz még előttünk ebben az évben. Készüljünk rá nyitott szívvel, hogy valóban az Úr el tudja végezni bennünk a munkáját. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek. Miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mindörökkön örökké. Amen. Isten tiszteletünk befejezéseként énekeljük a 60-as számú éneket, annak az első versét az áróoltári szolgálat előtt. Thank you. Kata.
Én pár szó szeretnék mondani ennek a csendes napon.
Bocsánat, Éta.
Semmi. Csak Isten ugye a szívemre helyezte, hogy meg szeretné úgymond kínálni a gyülekezetet a maradékkal, és most a jó értelemben a maradékkal. Mert tegnap nagyon gazdagon megáldott nap lehetett, és nagyon ráhelyezte a szívemre azt, Isten, hogy mondjam el azt, amit ott megtapasztalhattunk. A tegnapi nap témája a templom volt, több értelemben is körüljártuk ezt a témát. A templom, mint épület, a templom, mint az Istennel való találkozásnak a helye. A templom, ugye a testünk, mint Istennek a temploma, az Úr temploma. És arról is hallhatunk, hogy hol találkozhatunk igazából Istennel, hogy kell-e az, hogy sátrakat építsünk a templom körül, vagy elég az, hogyha hazavisszük a szívünkben az otthonainkba. És valóban elég az is, és az az elég, hogyha valóban a mi szívünkben lehet az Úr Jézus, és úgy tudjuk megélni vele a közösséget, hogy nem csak itt ebben az Úrházában, hanem valóban mindenhol, ahol nyitott szívek vannak, és engedelmes szívek vannak. És tényleg nagyon áldott volt a közösség. Egy olyan példát is hallhattunk, ami egy bizonyságtételen keresztül hangzott el, hogy Isten sokszor nem azt kéri tőlünk, sőt, legtöbbször azt kéri tőlünk, hogy a természetünkkel ellentétes dolgokat tegyünk meg. Ami nem tőlünk van, olyan dolgokat szeretne tőlünk, ami önmagunkból nem jön, hanem csak az ő kegyelméből és az ő átformáló erejéből tud jönni, mint például az engedelmesség, vagy akár az alázat is, amit ma hallottuk. Illetve egy nagyon jó példát is hallottunk, hasonló van igazából az igében is, a ház példája, hogy ugye amikor megszületünk, akkor egy házat képzelhetünk el, ahogy élünk, ez a ház ugye folyamatosan romlik, és akár mondhatni, nincs alapja, és nagyon hamar romossá válhat ez a ház, hogyha jönnek a külső hatások. Sokáig hihetjük azt, hogy de még azért el lehet benne élni, hát kicsit már romos, kicsit már töredezettek az ablakok, meg kicsit már áthúz a szél, meg nincs olyan meleg benne, de még azért kicsit próbáljuk foldozni, de Isten pedig egy teljesen újat szeretne adni, le szeretné rombolni ezt az alap nélküli házat is, egy olyan életet szeretne adni, aminek ő maga az alapja is, és amire építhetjük fel vele az életünket. És az is elhangzott, hogy ezután sem mindegy, hogy mit építünk rá, mert nagyon fontos az, hogy karban tartsuk azt a házat, azt az életet, amit Istentől kaptunk új életünk. És hogyha már észrevesszük azt, hogy megint valami nem tölti be úgy a funkcióját, nem úgy üzemel ez a ház, ahogyan kellene, akkor vizsgáljuk meg, hogy hol tértünk el az Úrtól, és keressük az ő akaratát, és őt magát is. És volt egy fórumbeszélgetés is, ami elég szerteágazó volt, és egy égető kérdésről volt szó, a menekült kérdésről. Nem szeretnék itt most hosszan beszélni róla, de nagyon hálás vagyok az Úrnak, hogy ez a fórumbeszélgetés, ez tényleg azt kerestük, hogy Istennek mi a véleménye ezzel kapcsolatban, és nem az, hogy mi emberek mit tudunk ezzel kiokoskodni, hanem mi az ő igéje, és mi az ő akarata erre vonatkozóan. Azt viszont fel kellett ismernünk, hogy Isten ezzel a kérdéssel is azt szeretné elénk állni, hogy vajon hogyan állunk vele, vajon hogyan van ő a szívünkben, az életünkben jelen, és hogyha nincs jelen kellőképpen, akkor ez figyelmeztetés legyen arra, hogy igenis forduljunk hozzá, és minél erősebben ragaszkodjunk hozzá már most. És mondjuk el a körülöttünk élőknek, mondjuk el a gyermekeknek, hogy ő valóban él, és Úr tud lenni az életünkben. Köszönöm.
Köszönöm szépen. És csendesedjünk el, imádkozzunk. Mindenható örök Istenünk, mennyei atyánk, áldunk téged, hogy fiadban, az Úr Jézus Krisztusban valóban életet és üdvösséget szereztél ennek a világnak. És köszönjük, Urunk, hogy ez az élet és ez az üdvösség, ez nem egy homályos, bizonytalan valóság, hanem általad kinyilatkoztatott, az életünkben végbevitt és beazonosítható valóság. Add meg, Uram, hogy erre tudjunk ráállni életünk nehéz helyzeteiben, de erre tudjunk állni akkor, amikor szolgálatra hívsz, amikor sikereket adsz az életünkbe. Köszönjük, Urunk, hogy benned megállhat a mi életünk bármilyen élethelyzetben is. És így köszönjük néked, Urunk, ezt a mai élethelyzetet is, amit itt megengedtél Európában. Kérünk téged, Urunk, hogy ez a menekült helyzet, ami kialakult itt körülöttünk, ezt te benned oldódhassék meg. Nem tudjuk, Urunk, emberek életét és gondolkodását megváltoztatni, de te képes vagy erre. És add meg, hogy azt, amit te ránk bízol, ebben a tekintetben is meg tudjuk cselekedni. Bár csak helyére állhatna mindegyik egyházad, odaállhatna a helyére minden szolgálód, és jó bizonysággal lehetnénk azok felé, akik menekülnek az életüktől, keresik az élet értelmét, a boldogulást. Bár csak meg tudnánk mutatni nékik, Urunk, hogy te vagy az életnek az értelme, és te vagy a boldogulás. Köszönjük, Urunk, hogy gyülekezeteinket, kis közösségeinket te tudod megtartani. Te tudsz erőt adni, Urunk, az elgyengült közösségeknek is, te tudsz megeleveníteni halott közösségeket. Úgy köszönjük, Urunk, hogy mi is átéltünk már sok mindent a veled való életben, és hálát adok neked azért, hogy megtapasztalhattunk téged életünk különböző pontjain és életünk különböző helyzeteiben. Így áld meg, Urunk, azokat, akik szolgálatot vállalnak a te ügyedben, a te országod építésében, itt a gyülekezetünkben, és fordítsd vissza rájuk a te áldásodat. Add meg, hogy amit rajtuk keresztül tudsz művelni a gyülekezetben, az az ő életükre áldásként hathasson. És így áld meg, Urunk, a presbitereinket, áld meg a közösségünket, add meg, hogy a te igédhez való ragaszkodásunk az mindenek felett lehessen, hogy a benned való élet reménysége tölthesse ki az életünket. Így áld meg lelkész társainkat, testvér gyülekezeteket itt a környezetünkben. Te légy lelkészekkel, felügyelőkkel, esperesekkel, püspökökkel. Add meg nékik a benned való életnek a világosságát, hogy akaratod szerint hozzanak döntéseket, akaratod szerint szolgáljanak te néked, hogy örvendezhessünk te benned, Urunk, hogy megerősödhessünk te benned. De ne engedd, hogy bármi alapja is lehessen annak, hogy a te igédtől eltérjünk, hogy azt, amit te fontosnak tartasz, azt mi másodrangúnak tegyük, és amit te hitványnak tartasz, arra alapozzuk az életünket. Köszönjük, Urunk, hogy meg akarsz erősíteni bennünket a kihívásokkal szemben is, így kérjük, hogy ebben az időben te áld meg az üldözött keresztjéneket, azokat, akiknek az életük bizonytalanságban van. Légy azokkal, akik üldözők, te vedd ki a szívükből a gonoszságot, a gyilkosságot, az emberölést, te vedd ki a szívükből az üldözést, békítsd meg magaddal, Urunk, őket. De úgy kérünk itt hazánkért, népünkért, nemzetünkért is, hogy az itt lévő feszültségeket is te tud feloldani és megoldani. Add meg, hogy egymásnak segítői, társai lehessünk, hogy örüljünk annak, hogyha fejlődhetünk, ha erősödhetünk, és ne legyenek gáncsoskodók, ne legyenek rossz szándékúak, rossz akarók. Vezesd a gondolkodásunkat, Urunk, és adj bölcs szívet, szerinted való gondolkodást a politikusainknak, gazdasági vezetőinknek. Térítsd magadhoz őket, Urunk, és formáld az életüket. Hadd kaphassunk áldást ilyen formán is tőled. De kérünk egyéni életünkért, az egyéni életünkben sok mindenért, a házasságért, gyereknevelésért, anyagi helyzetünkért, gazdálkodásunkért, megelégítetettségünkért. Te tudod, Uram, mi az, ami nekünk szükséges, ami kell a mi életünk megéléséhez. És légy azokkal is, akik nem tudnak magukról gondoskodni, akik elfelejtették a magukról való gondoskodást, elfelejtették az életösztönt, kiment az életükből az életük féltése. Add meg, hogy megtalálhassák nálad a munka nélküliek, meg a fedél nélküliek is a megelégítetést. Használj ebben bennünket is, Urunk, hogy rólad bizonyságot tévő gyermekeidként szolgálni tudjunk feléjük is. Hálás a szívem, Uram, mindenért, ami megtörténhet velünk, minden jóért, minden nehezért is. Úgy kérlek, hogy hadd lehessen hálás a szívünk minden jóért, ami történt az életünkben. És add meg, hogy meg tudjon erősödni az életünk a nehezek elhordozására is. Te tudsz megerősíteni bennünket, Urunk, a fájdalmak, a nehézségek közepette. Ezt az erőt, ezt a segítséget kérjük, Urunk, hogy meg tudjuk állni a helyünket, akkor is, amikor teher alatt vagyunk. Köszönöm néked az előttünk lévő szolgálatoknak a lehetőségét. Te készítsd a szívünket erre a közös reformációi ünnepre, a református testvérekkel együtt. Te áld meg a jövő vasárnapi alkalmainkat, itt a gyülekezetben is, és Mandobokorban is, meg Görögszálláson is majd. Köszönöm, hogy te szeretnél ott Úr lenni, és te szeretnél ott szolgálni mindannyiunkon keresztül. Add meg, hogy ez valóság lehessen, hogy megdicsőhess közöttünk, és itt földi életünkben láthassuk a te nagyságodat, dicsőségedet. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.